Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Kubáról hallják a mai világszámot itt az Inforádióban. Nagyon érdekes, hogy ugye meséltem, hogy az őslakók az arawak indiánok voltak Kubában, és hát általában jellemző volt a spanyol hódítókra, hogy megpróbálták dolgoztatni az indiánokat, de egyrésztről nem bírták annyira a munkát, másrésztről hát minden apróság végzetes volt számukra, így komolyabb megfázást, ha elkaptak, akkor általában belehaltak, nem voltak túlságosan felkészülve az európaiak által behurcolt betegségekre, amelyek az európaiaknak meg se kottyantak. Ráadásul az őslakosokra kivetett kötelező munka miatt is hát nagyon sokan meghaltak. Úgyhogy a munkaerő pótlására rabszolgákat telepítettek be Afrikából, viszont azért, hogy ne tudjanak nagyon lázadozni, mert hát ezért a kemény munkavégzés, munkakötelezettség miatt gyakran voltak rabszolgafelkelések, emiatt mind nyelvileg, mind etnikailag keverték, hogy kiket hova telepítenek. Aztán rengeteg kalóc is volt Kuba környékén, az itteni zátonyokat arra használták, hogy elrejtsék a zsákmányt, vagy akár megpihenjenek, később pedig a franciák is ellátogattak néhányszor Havanna környékére. Végül a 16. század végén épült egy erőd, ma is meg lehet nézni a Havannai öböl bejáratánál, ilyen turisztikai nevezetesség, hát nem egy nagy csoda, de errefelé büszkék rá. És a kereskedelem miatt nagyon komoly várossá fejlődött Havanna, és az 1600-as években már az egyik legfontosabb karibi város volt. Ugye tudjuk jól, hogy 1588-ban a spanyol győzhetetlennek így armadát csak megverték az angolok, Anglia partjainál lényegében megsemmisült ez a hatalmas nagy flotta, és az angolok szépen elszedték a spanyoloktól a gyarmatokat, és hát az 1700-as években a kubai településeket is megpróbálták az angolok elvenni a spanyoloktól, de ez nem sikerült nekik, a sziget megmaradt spanyol gyarmatnak. Mivel hogy állandóan támadták az angolok Havannát, emiatt egy ideig a fővárost Santiago de Cubába helyezték át, és itt próbálták a spanyolok védeni az állásaikat, sikerrel egyébként. A spanyolok visszakapták Havannát, cserébe lemondtak Floridáról. Aztán a későbbiekben, 1700-as évek közepén még több rabszolgát hoztak Kubába, és ekkoriban már Kuba lakossága majdnem 200 ezer fő volt. A színház is épült, és saját gyarmati kormányt is kapott Kuba. Később Spanyolország megtiltotta, hogy Kuba más országgal is kereskedjen, Spanyolországot kivéve, és hát emiatt egy picit megrekedt a fejlődés. Kubában egyre több cukrot kezdtek el termelni, és a kubai cukortermelés ekkorban már rendkívül jelentős volt, és gazdaságilag is egyre erősödött Kuba, úgyhogy tényleg a karibi területek közül nagyon eredményes és jó volt, ahogy itt gazdálkodtak ekkoriban. Minden esetre Spanyolország egyre durvább és keményebb lépéseket tett, jelentősen növelte az adót, hatósági árakat szabott ki, és hát állandóan megtiltotta, hogy Kuba kereskedjen a Spanyolországon kívül mással, úgyhogy ebből a szempontból elég keményen bántak a Kubában élőkkel, és később komoly diktatúrát is bevezettek. A 19. században kínaiak is érkeztek Kubába, úgyhogy itt is vannak kínaiak. A lakosság 1%-a kínai egyébként, nem tudom, hogy tudják-e. Az Egyesült Államok többször meg akarta venni Kubát a 19. században, mert hogy úgy gondolták, hogy mind az elhelyezkedését tekintve, mind pedig az üzleti lehetőségeket illetően egy kiváló befektetés lenne, de aztán a spanyolok nem adták el. Az 1850-es években már harmadszor is ajánlatot tettek Kuba megvételére, de hát visszautasították ezt a spanyolok. Hozzáteszem, ugye nyilván Alaszkát bánják az oroszok, hogy eladták annak idején az amerikaiaknak, Louisianát a franciák adták el, hát Kubát nem adták el a spanyolok. Aztán Kuba az egyetlen spanyol gyarmat maradt az Újvilágban, mert hogy Puerto Rico is önálló lett, önálló köztársaságként, és Kubában maradtak a spanyolok. Végül itt is elindult a forradalom, és nagyon sokat tett ugye José Martí, a kubai nemzeti hős, aki elérte azt, hogy 1886-ban eltöröljék Kubában a rabszolgaságot. Ezzel viszont lényegében a kubai gazdaság összeomlott, mert hogy nem tudtak versenyképes áron termelni rabszolgák hiányában, úgyhogy meglehetősen komoly lett a gond. Nem sokára kitört a függetlenségi háború is, ez már a második függetlenségi háború volt, ebben meghalt a kubai szabadság jelképe, José Martí is, és aztán az amerikaiak is beavatkoztak a harcokba, úgyhogy elég komoly küzdelem volt. Végül 1898-ban az Egyesült Államok védnöksége alá helyezték Kubát, elszedték magyarul az amerikaiak a spanyoloktól, és hát önálló köztársaság lett Kuba, de olyan alkotmányt kellett elfogadniuk, hogy az Egyesült Államoknak joga van beavatkozni Kuba pénzügyeibe és külügyeibe, tehát lényegében egyfajta ilyen protektorátus-szerű volt. Hát így tovább lényegében a 30-as évekig az amerikai gyámkodásával fejlődött azért Kuba, és lényegében elérkeztünk egészen az 1950-es évekig, amikor ugye Batista lett ismét az elnök, egy hírhedt elnöke volt Kubának, és mivel hogy az alkotmányos kormányzáshoz nem volt hajlandó visszatérni, meg hát a mostani kubai történész álláspont szerint nagyon keményen bánt a kubaiakkal, és hát hihetetlen diktatúrát vezetett be, ugye így tartják most, ezért komoly ellenállás kezdődött ellene, és kitört az újabb forradalom, akkor már Fidel Castro vezetésével, hát ennek történetét ezt nagyjából azért ismerik, meg Che Guevarát, meg Fidel Castro 80 katonájának történetét. Minden esetre az előző elnök ugye a Dominikai Köztársaságba menekült, és Fidel Castro lett a miniszterelnök, és elkezdődtek az államosítások 1959-ben. Először csak az 1000 holdnál nagyobb birtokokat sajátították ki. Egyébként ezek amerikai tulajdonban voltak, a United Fruit Company, az Egyesült Gyümölcsművek Társaság tulajdonában voltak, és aztán hát rengeteg kubai kiment Floridába az értelmiség közül, meg az üzletemberek közül is, de lényegében egy háromtagú triumvirátus, Fidel Castro, Raúl Castro és Che Guevara vették át a hatalmat, és hát innen már azért nagyjából ismerjük a történetét Kubának, ugye 1962 a kubai rakétaválság, ezt is tudjuk, hogy az amerikai kémrepülőgépek szovjet rakétakilőve állásokat fedeztek fel, és úgy gondolták, hogy ide akár atomrakétákat is telepíthetnek a szovjetek, és hát emiatt blokkádot helyeztek Kuba köré, és nagyon közel kerültünk a harmadik világháborúhoz ekkor, de végül megegyeztek a nagyhatalmak abban, hogy Kubában nem lesznek rakéták, és hát Fidel Castro egy kicsit csodálkozott ezen, hogy így belementek a szovjetek, akkor meg is romlott egy kicsit a viszony, minden esetre Kubában továbbra is hatalma maradtak Fidelék, és hát 2006-ban Fidel Castro átadta a teljhatalmat Raúl Castrónak, és Fidel egészségi állapota azóta is államtitok, de 2008-ban hivatalosan lemondott az elnöki és a kormányfői posztról, és a pártfőtitkári posztot azonban megtartotta. Egyébként láttam ilyen felvételeket ismerősök házában, hogy Fidel meglátogatott egy kórházat, és hát klasszikusan nagyon komoly táborra van azért itt Kubában, és ilyen 4-5 órás beszédeket szokott mondani, például Matanzasban vagy Gardenasban, olyan településeken, ahol magam is jártam, és azt mondták, hogy óriási tömeg szokott összegyűlni, és hát várják, hogy hallgathassák a beszédét. Hát most már ugye betegsége miatt nem nagyon van ilyen, de régen ugye hatalmas jelentősége volt egy-egy ilyen politikai beszédnek. Hogyha inkább visszatérünk még a műsor végén a turisztikai lehetőségekre, Kubában elmentünk delfináriumba például, nagyon jól idomított delfinek vannak itt, amelyek szépen átugrálnak a fejünk fölött, húznak minket, vagy éppenséggel a kis palackorrukat a talpunkhoz nyomják, és akkor kiemelnek minket így a vízből. Tehát sok csodát tudnak a kubai delfinek, és hát elég jól idomították őket. Akkor elmentünk szivargyárba, megnézhetünk cukornád ültetvényt, elmentünk Trinidadba, az ősi városba, elmentünk ejtőernyős ugrásra, és a szállodákban rengeteg animációs programmal várják az ide látogatókat, úgyhogy az biztos, hogy felkészültek a turisták fogadására. És mégis emellett azt mondom, hogy hát két módon lehet eljönni Kubába, hogyha azt mondjuk, hogy élvezzük Varadérót, a szállodákat, a fura hangulatot, és akkor eljövünk a családdal, és a másik az, hogy eljövünk a barátokkal, vagy a barátnővel, akár teljesen mindegy, bérelünk egy autót, és felfedezzük az igazi Kubát, és elmegyünk bulikba, este táncolunk a tengerparton, és arra felkészülünk, hogy lehet, hogy nem kaphatóak a globalizált termékek, lehet, hogy ha defektünk van, akkor az egy komoly tortúra, amíg megoldódik, lehet, hogy nem jók az útjelző táblák, lehet, hogy nincs mindig feltétlenül áram a kis szálláshelyen, ahol mondjuk betérünk éjszakára, de az is biztos, hogy egy nem közhelyes kis szigetet fedezhetünk fel, ahol, hogyha a helybeliekkel összebarátkozunk, akkor átérezhetjük az igazi életörömüket. Hölgyeim és uraim, ezúttal Kubáról szólt a mai világszám itt az Inforádióban. Lászlóczky Eszter kolléganőm nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!